A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, akinek külön gratulálok, hogy már dr. Török Zoltán is sikeresen abszolválta a PhD-t, amióta nem találkoztunk.
Köszönöm szépen.
De ez csak egy mellékszál volt, természetesen a beszélgetésünk továbbra is az a logika mentén folytatódik, hogy ma publikáltátok a 2022-es gazdasági kilátások szóló prognózist, és akkor nézzük a műsor első részében, áttekintettük a hazai folyamatokat, mármint a hazai proficiákat, akkor nézzük, hogy mit vártok első körben az eurózónában, amely Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere.
4% körüli gazdasági növekedés várható az eurózónában idén, azt gondoljuk. És ugye, amit Magyarországra mondtam, hogy viszonylag széles bázison folyó növekedés az, ami várható, az eurózónában ugyanez elmondható, tehát itt a gazdaságnak a gazdasági élet normalizálódása az, ami folytatódik az idei évben a várakozásaink szerint. Elsősorban itt a szolgáltató ágazatokban várható a bepótlása annak a teljesítményhiánynak, ami a válság előtti időszakhoz még jellemző, de a feldolgozóiparban is növekedés várható. A lakossági fogyasztás és a beruházások is támogatni fogják a növekedést, tehát igazából egy rossz szót nem mondhatunk a külső gazdasági környezetre, tehát az export piacainkon meg lesz a kereslet, hát ugye, hogyha megvan, ugye alapvetően azt látjuk, hogy a kereslet az megvan, a kínálattal voltak problémák a tavalyi évben is, és hogyha valóban itt begyógyulnak a sebei a világgazdaságnak az idei évben, akkor ez egy támogató környezetet jelent az ország számára.
Azt tudjuk a matematik alapján, hogy a magyar gazdaság már elérte a 2019-es teljesítményét a múlt évben. Az eurózóna tekintetben hogy áll?
Még nem mindenhol került erre sor. Nagy valószínűséggel 2022 lesz az év az euróövezet életében, amikor elmondhatjuk azt, hogy már helyreállt minden egyes tagországában a válság előtti teljesítményszint.
Nekünk ugye a legfontosabb Németország, és hát mellette mi természetesen Franciaország, Ausztria, Olaszország, ezeken a piacokon mi várható?
Nem gondolom azt, hogy nagyon kilógna ezeknek a piacoknak a teljesítménye az eurózóna egészéből, tehát kedvező növekedési körülmények várhatók ezeken a piacokon.
Hát talán említés nyert már, hogy ott is van azért infláció elég tisztességes már, mint az eurózónában. Erre is szerintem szálljunk egy pár gondolatot. Mekkora a lajtán túli világban, tehát ott tényleg eurót használnak az áremelkedés üteme?
Igen, az euróövezetben 5%-os volt tavaly év decemberében. Ebből az 5%-ból egyébként nagyjából a 2,5%-nyi, tehát a fele köthető az energiaáremelkedéshez. Hogyha egy kicsit előre
tekintünk... Mikor láttunk ilyet? Hát bocsánat, hogy megszakítalak.
Nem láttunk még ilyet.
Ez a 5% ez extrém, tehát egy eurózónás viszonylatban.
Így van, tehát amikor az inflációról beszélünk, akkor évtizedes csúcsokról beszélünk, gyakran több, tehát nagyon sok évtizedes inflációs számok kerülnek elénk. Ez igaz az euróövezet legtöbb országára is, de hogyha egy kicsit előre tekintünk, és azt gondoljuk, hogy ez az energia mizéria, ami itt a tavalyi évnek az utolsó hónapjaiban csúcsosodott ki, viszont már némi árcsökkenés az bekövetkezett az elmúlt egy hónapban is akár. Hogyha ez velünk tud maradni, ez a mérséklődése az energiaáraknak, már pedig ez a várakozásunk, hogy ez velünk tud maradni, akkor az euróövezeti infláció hát a 2%-ra nem is mérséklődik, ami a cél, de a 2% közelébe csökkenhet az év végére.
Hát annyi párhuzam mindenképp van ugye a magyar gazdaság, és hogyha globálisan nézzük az eurózóna gazdaságának a várható teljesítmények között, hogy mind a két esetben a háztartások nagyon fognak húzni, nagyon hasítanak. Ha megnézzük Nyugat-Európában ezt a folyamatot, mi áll a háttérben?
Hát elsősorban a nagyon erős munkaerőpiac. Tehát alacsony munkanélküliségi ráta, emelkedő bérek, szűkösség a munkaerő kínálatban, ez hajtja a lakossági jövedelmeket felfelé, és ez pedig hajtja a gazdasági növekedést.
Mi az, ami az Európai Központi Bank policyéről most elmondható, mi várható?
Hát ugye azon kívül, hogy a kivezetésre kerülnek a válságkezelő eszközök, elsősorban itt a pandémiás eszközvásárlási programnak a kivezetésére kell gondolni, azon kívül én azt gondolom, hogy az Európai Központi Bank részéről nem várható a kamatszint emelése az idei évben. Ez a kamat emelés, ez legkorábban 2023, esetleg 24-re tolódik. Ne felejtsük el azt, hogy az euróövezetben egymástól nagyon különböző gazdasági szerkezetű és nagyon különböző gazdasági kihívásokkal szembesülő országok vannak. Nagyon nehéz egy olyan monetáris politikát folytatni, ami mindenki számára kielégítő, gyakorlatilag nem lehet ilyen politikát folytatni. Tehát ebben a helyzetben talán a legjobb megoldása a status quo-nak a fenntartása. Talán ekkor követel a legkevesebb hibát az Európai Központi Bank, illetve ekkor ezzel a gazdaságpolitikával, ezzel a monetáris politikával, a változatlan kamatok politikájával segíti leginkább az euróvezeti gazdasági növekedést.
Egyébként megjelent egy rebelis gondolat a francia gazdasági miniszter szájából, miszerint a Maastricht-i kritériumok már túl elavultak, és hát itt a szóban forgó 60%-os adósság rátáról beszélt, amelyről tudjuk egyébként, hogy az eurózóna átlagából nem ennyi, hanem szinte inkább a 100% körül van. Szerinted lesz ebből valami, mármint a francia elnökség esetleges beterjesztésére, hiszen maga a felvetés abban az értelemben nem újdonság, hogy már korábban Emmanuel Macron is feszegette ezt a témakört.
Igen, hát hosszú évek óta ez egy polémiára okot adó ügy, hogy vajon ezek a mesterséges kritériumok, amik a Maastricht-i szerződésben benne vannak az adósságra, az államháztartási hiányra, vagy akár az inflációra vonatkozólag, hogy ezek mennyire értelmes ezekhez a való ragaszkodás. Én abban nem vagyok biztos, hogy egy új egyezmény aláírásra kerülhet ezzel kapcsolatban. Ez a kisebb valószínűség. A nagyobb valószínűségi az, hogy a gyakorlatot hozzáigazítják a realitáshoz, tehát a jelentősége, a ragaszkodás ezekhez a mesterségesen beállított kritériumszintekhez, ez szerintem fokozatosan mérséklődik. Ugye ezt már láttuk az elmúlt időszakban is, hogy maga se vette igazából komolyan az eurozóna ezeket a kritériumokat, tehát én azt gondolom, hogy a gyakorlat visszaigazolhatja azt, hogy a gondolkodás már más síkon zajlik a döntéshozók körében.
Hát akkor javaslom, evezzünk át a tengeren túlra, mi az, ami az Egyesült Államok tekintetében, és hát ide vonatkozóan ugye a Fedet is természetesen megemlítjük, várható 2022-ben.
Ugye itt említésre került a beszélgetésünk elején az, hogy az Egyesült Államokban 7%-os inflációt mértek decemberben, hát ez is ugye hát hosszú-hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas az infláció az Egyesült Államokban, de itt is túl vagyunk valószínűleg az inflációs csúcson, és mérséklődő inflációra lehet számítani, azonban még az év végén is 4% fölötti inflációs számokat várunk Amerikában, az Egyesült Államokban.
Ott az összetevők hasonlóak, mint Nyugat-Európában? Mármint ami a áremelkedésnek a mozaikját illeti?
Hát, hogyha arra gondolunk, hogy vajon ott is van-e jelentős munkabérkiáramlás, akkor igen. Tehát ott is nagyon jelentős a munkabérkiáramlás. Nagyon egészséges a munkaerőpiac abból a szempontból, hogy a foglalkoztatási ráta az sokat emelkedett. Még nem vagyunk a COVID-válság előtti szinteken, de hamarosan talán elérjük azokat a szinteket. Nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta.
De hát energia nagyhatalomként azért nem érzik azt, amit mi már, mint Európában.
Igen, tehát mondjuk a gázárak semmiféleképpen nem szabadultak el az Egyesült Államokban, mint Európában, hogyha a kérdés erre vonatkozott. Viszont a gazdasági növekedés is valószínűleg gyorsabb maradhat, a gyors maradhat az Egyesült Államokban, ez idén 4%-ot meghaladó növekedés lehet. Az a típusú költségvetési támogatás, ami a válságkezeléssel együtt járt az elmúlt időszakban, ez az, ami hiányozhat az idei évben az amerikai gazdaságból, és az mindenféleképpen fontos, hogy a Fed, tehát a monetáris politika csinálói részéről a lista élére ugrott, a problémák listájának az élére ugrott az infláció kezelésének a problémája. Korábban ugye azt mondták, hogy hát a munkaerőpiac is nagyon fontos, és az infláció is fontos, és mind a kettő nagyon fontos, de azt gondolom, hogy 2022 elhozza azt a változást, hogy az érre ugrik az infláció, és az infláció kezelése, és az infláció kezelésének a szükségessége.
Magyarán akkor kamatemelése szigorra lehet számítani.
Így van, itt már elképzelhető, hogy márciusban elindul a kamatemelés, elképzelhető a várakozásaink szerint minden egyes negyed évben egyenként 25 bázispontos 4%-os kamatemelésre számítunk Amerikában, aminek a folytatását várjuk 2023-ban, tehát két év múlva 2%-os dollárkamatra lehet számítani. Ugye ez reál értékben még mindig negatív, tehát az infláció az meghaladó mértékű, de itt is arról van szó, hogy a gazdaságpolitika leköveti a gazdaság normalizálását, egy normalizálódó monetáris politika, normalizálódó kamatkörnyezet várható az Egyesült Államokban.
Amik hát a pár percünk, javaslom, hogy foglalkozzunk Kínával is. Hogy látod az ázsiai birodalomnak a pozícióját, mármint ami a gazdasági részét illeti?
Ez a fajta lazaság, a Covid-dal kapcsolatos lazaság, ami mondjuk a Nagy-Britániában most már plasztikusan megjelent, vagy mondjuk Magyarországon is tapasztalható, ez hiányzik a kínai döntéshozók részéről, tehát hogyha megjelenik valahol egy covidos beteg, akkor az egész várost, az egész tartományt lezárják, és ugye nagyon fejlett technológiával tudják követni azt, hogy ki merre jár, úgyhogy azt gondolom, hogy itt újabb és újabb lezárások jellemezhetik a következő időszakot Kínában, mert hát ugye a járvány az velünk van, de ez, én azt gondolom, hogy már talán a feldolgozóipart kevésbé fogja érinteni, hát a szolgáltató ágazatok azok továbbra is alulteljesítőek maradhatnak.
Azért a világ egészére kínai... nem mindegy, hogy mekkora lesz a növekedési ütem Kínában, nem?
Egyáltalán nem mindegy. Ugye sok szempontból nem mindegy. Tehát az, hogy mekkora lesz a nyersanyagok iránti kereslet, mekkora lesz Kínából az energia iránti kereslet, hogyan alakul például az építőipar sorsa Kínában, hiszen egy meghatározó vásárlója a cementnek és a vastermékeknek, amelyeket beépítenek az épületekbe. És itt az a várakozásunk, hogy egy fokozatosan mérséklődő növekedési ütem várható Kínában. Ennek ugye strukturális okai is vannak, tehát az igény az új lakásokra az fokozatosan csökken, hiszen egyre kevesebben, tehát a népesség növekedés az megállt Kínában, és egyre kevesebben költöznek városokba például, egyre kevesebb az igény az új lakásokra, és ez egy hosszú távú trend kezdete, ami az idei évtől valószínűleg elindul. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Kína az a folyamatában van az, ez egy nagyon hosszú folyamat, de az idejében is folyamatában vagyunk annak, hogy a kínai növekedési ütem az elmarad a korábbi időszak rendkívül magas, intenzív növekedési számaitól. Viszont ezzel párhuzamosan a kínai igény, a kínai kereslet a világ különböző nyersanyagai iránt is mérséklődhet, és ebből lehet azt a következtetést talán levonni, hogy az a nyersanyag áremelkedés és energia áremelkedés, ami az elmúlt időben velünk volt, ez nem feltétlenül marad nagyon tartós.
Na már csak egy utolsó topikot nyitunk, nem bírom megállni ezt a témakört, hiszen már kétszer is szóba került a Szigetország. Említette az elején, hogy a Nagy-Britanniában valószínű az várható, hogy nagyon nagy lazaság lesz, hiszen kifutóban van az ötödik hullám, és hát szóba került már a Szigetország gazdasági megközelítésből is. Hát nagyjából már 2-3 év mögöttünk van, amit a Brexitet illeti. Lehet már mérleget vonnunk ebben a különleges időszakban, hogy mi történt a brit gazdasággal? Hogy látod?
Hát szerintem ennek a mérlegnek a megvonása, ez borzasztóan megnehezíti a COVID-válság. És hát ugye itt a nagyon-nagyon különbözőképpen lehet számolni, tehát ugye hát a közgazdászok arról híresek, hogy egyik kezükkel is tudnak valamit mutatni, meg a másik kezükkel is, és a kettő az nem feltétlenül ugyanaz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy gyakorlatilag hit kérdése az, hogy Nagy-Britannia EU-ból való kiválását az pozitívan vagy negatívan értékeljük. Egyelőre azért a számok nem azt mutatják, hogy gazdaságilag ez egy nyereséges manőver lett volna.
Hát voltak különböző hírek, emlékszel rá biztos, hogy sofőrhiány van, hogy leálltak Dovernél a kamionok, meg hát most is lehet hallani sok mindenről, de úgy egyéb iránt a Nagy-Britániának a pozíciói megmaradtak a világban, hogyha arra tekintünk, hogy ugye mégiscsak elsősorban a City révén egy pénzügyi központ volt, és hát a feldolgozóipar tekintetében is jók voltak a pozíciói, alapvetően mégis egy exportáló országról van szó, és hát egy jelentős, mégiscsak a világ hatodik legnagyobb gazdaságáról beszélünk.
Hát okozott nehézséget az EU-ból való kiválás számos területen. Ugye részben azt látjuk, hogy a Cityből nagyon sok tevékenység átvándorolt a kontinensre, de mégsem omlott össze a City. Azt is látjuk, hogy a mondjuk a szállítási nehézségek azok a vámkezelésnek a visszatérése, stb. Ez nyilván lassítja, nehezíti a feldolgozóipari tevékenységet. De összességében én azt gondolom, hogy nagyon sok brit úgy tekint az Európai Unióból való kiválásra, mint Nagy-Britannia világpolitikai palettán való szereplésének a megerősítésére. Ugye korábban önálló erőként nem nagyon tudott megjelenni, hát most valamennyire megjelenik, hát már nem nagy hatalomként, hanem mondjuk egy középhatalomként.
Jelentett valamit a font árfolyamának alakulása a Brexit után? Mármint, hogy milyen hatásokat gyakorolt rá?
Én azt gondolom, hogy nem ez volt a számottevő hatás, ami a brit gazdaságot érintett, hanem az előbb említett nehézségek.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Török Zoltán, akarom mondani, hogy dr. Török Zoltán volt a Raiffeisen Bank vezető elemzője, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket éjjel-nappal.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.